A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem a stúdióban Pach János, a Rényi Intézet kutatóprofesszora, a kombinatórikus és algoritmikus geometria egyik világszerte elismert vezető kutatója. A témánk pedig az, hogy Marina Viazovska, ukrán matematikus kapta a Rényi Intézet Fejes Tóth Lászlóról elnevezett díját. Az ukrán matematikus nőről és arról a gömbpakolási problémáról, ami világhírűvé tette őt. A beszélgetésünk első felében már hallhattak Pach Jánostól, most viszont visszatérünk Fejes Tóth László történetéhez, hiszen éppen arról beszélgettünk, hogy 1970-ben a Matematikai Kutatóintézet igazgatója lett, ami nem lehetett könnyű vállalás.
Pontatlanul is fogalmaztam, ha azt mondtam, hogy elvállalta a Matematikai Kutatóintézet igazgatóságát, azért, mert tulajdonképpen kész helyzeten állították. Éppen valami konferencián vett részt, és jött haza Magyarországra, és akkor hívták be, és mondták, hogy Fejes Tóth úr magát kineveztük a Matematikai Intézet igazgatójának, hogy nem volt sok esélye arra, hogy nemet mondjon, hát különösen azért, mert Rényi Alfréd váratlan halálával tényleg teljesen bizonytalanná vált az intézetnek a sorsa, és hát a matematikus kollégáknak a zöme az intézetben hát szinte könyörgött neki, hogy ne utasítsa el ezt a kinevezést. De valójában nagyon kevés választási lehetősége volt.
Az előbb mondta, hogy Szemeredi Endre és Lovász László kapták meg előzőleg a Fejes Tóth László érmet, és az intézet ezt azért hozta létre, hogy minden évben egy olyan matematikust, geometriával tágabban foglalkozó matematikust tüntessen ki, akinek a munkásságát szeretnék elismerni ilyen módon. És akkor azért is kérdezném, hogy Szemeredi Endre és Lovász László hogyan kapcsolódik ebbe a témakörbe?
Szemeredi Endre és Lovász László azok egészen kivételes nagyságok. Nem véletlenül kapták meg az Abel-díjat mind a ketten. Mind a ketten több területen is nagyon nagyot alkottak, és így módon a geometria csak egy ezek közül a területek közül. De Lovász Lászlóról például érdekes, hogy akkor, amikor az egyetemet elvégezte, akkor a Hajós György által vezetett geometria tanszékre került. És érdekes módon a geometriai gondolkodás az még akkor is befolyásolta a munkáját, amikor nem konkrétan geometriai kérdésekkel foglalkozott. Például az információ elméletben, ha már a Jazovszkával kapcsolatban a kódokról beszéltünk, akkor egy nagyon híres, az első, egyik első átütő eredménye Lovásznak a Shannon kapacitás probléma megoldása volt, ami egy abszolút geometriai ötleten múlott, de hát aztán később tulajdonképpen ő vezette be, vagy az egyik úttörője volt annak, hogy bevezessék a kombinatórikában a lineáris algebrai, ami hát szintén geometriai jellegű, illetve topológiai, szintén geometriai jellegű módszereknek az alkalmazását, és ezekben hát átütő eredményeket ért el. Aztán jóval később, amikor algoritmikus dolgokkal kezdett el foglalkozni, akkor egy nagyon érdekes és hasznos, szintén egy új kutatási területet megnyitó munkája volt, amit Kannannal és Simonovics Miklóssal közösen végzett, ami hát szintén geometriai jellegű. Tulajdonképpen arról van szó, hogy leírjuk, hogyha egy mondjuk háromdimenziós testben egy részecske véletlenül bolyong, akkor milyen gyakran fog eljutni ennek a testnek bizonyos csücskeibe. Tehát ennyit hosszan folytathatnám természetesen, de ennyit Lovász Lászlóról. Szemeredi Endréről pedig hát két olyan viszonylag könnyen elmagyarázható, de nem fogom ezzel untatni, két olyan klasszikus geometriai problémával kapcsolatban is elért átütő eredményeket. Hát az egyiket azt nem olyan nehéz talán megfogalmazni, azt mégiscsak elmondom. Erdős Pál egy sejtéséről van szó, amire hát mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Euklides is felvethette volna, mert a sejtésben csak pontokról és egyenesekről van szó. Veszünk a síkban N pontot, N különböző pontot és N különböző egyenest, és akkor, hogyha egy pont rajta van az egyenesek egyikén, akkor azt mondjuk, hogy ez egy incidencia, ez egy érintkezés. És az a kérdés, hogy az N pont és az N egyenes között maximum hány érintkezés keletkezhet. Hát hosszú ideig megoldatlan volt ez a probléma, ameddig Szemeridi Endre és William Trotter meg nem oldották 1983-ban. Ennek is számtalan következménye volt, messze menő következménye számelméletben, algebrában és geometriában is. A másik kérdés az pedig az úgynevezett Helbron-féle háromszög probléma, amiben szintén több évtizedes szünet után Szemeridi Endének sikerült áttörést hozni a Pinci Jánossal és Komlós Jánossal együtt. Az pedig az a kérdés, hogyha N pontot veszünk egy négyzetben, akkor megnézzük az összes háromszöget, amik ezek a pontok meghatároznak, és az a kérdés, hogy milyen kis háromszögnek kell feltétlenül keletkeznie. Tehát az összes háromszög közül mindig van egy, aminek a egy vagy néhány, aminek a területe legkisebb. Milyen pici ez? Hát ez is egy szenzációs eredmény volt, ez is Erdős Pálnak egy kedvenc problémája volt. A kérdéskör megmozdult, ezzel kapcsolatban sok újabb eredmény is volt azóta, de alapvetően ez a kérdés, a pontos válasz az máig ismeretlen. Tehát ennyit mondanék talán Szemeridi Endrének a geometriai munkáiról, amit könnyű elmagyarázni.
Köszönöm. És egyébként interjúztam vele, és akkor ő elmondta, hogy most is egy háromszöges geometriai kérdésen gondolkodik, úgyhogy esetleg a hallgatóknak mondom, hogy érdemes azt az interjút meghallgatni, mert nagyon, nagyon érdekes, amit Szemeridi Endre mond.
És valóban rokon az a kérdés, ami gondolkodik, ezzel rokon.
Arról nem beszéltünk még, hogy önnek milyen a kapcsolata Fejes Tóth Lászlóval, illetve hogy az ön munkájára vagy érdeklődési körére ő hogyan hatott. Ezt szerintem ez is nagyon fontos.
Hát akkor, amikor a Matematikai Kutatóintézetbe kerültem, akkor Fejes Tóth László volt az igazgató, és az ő csoportjába kerültem. Rögtön az első alkalommal, amikor találkoztunk, akkor mondta, hogy ez csak egy adminisztratív véletlen, és természetesen a Matematikai Kutatóintézetben mindenki azzal foglalkozik, amivel akar. És mondott 5 darab problémát az első találkozáskor, és az 5 probléma közül van olyan, amin máig dolgozom, töprengek, van olyan, amit sikerült megoldanom. Minden esetre a geometriai érdeklődésem az egyértelműen Fejes Tóth Lászlónak köszönhető. Én előtte az egyetemen hasonló diszkrét geometriai kérdésekkel nem találkoztam, és a pályámat nagy mértékben befolyásolta azért, mert amikor jóval később New Yorkba kerültem, egy robotikai csoportban dolgoztam egy ideig, és ebben a robotikai csoportban, hát én nem értek a robotikához, de gyönyörű matematikai kérdések merültek föl, olyan kérdések, amik egyébként azzal a bizonyos Szemeridi Trotter tétellel, amit az előbb említettem, szoros kapcsolatban állnak némelyikük, és kiderült, hogy ezeknek a szép kérdéseknek a megoldásában azok a dolgok, amiket én Fejes Tóth László szemináriumán tanultam, és azok a dolgok, amiket kombinatórikából tanultam az ELTE-n, azok nagyon jól alkalmazhatóak. És ez éppen ennek a kombinatorikus geometriának, kombinatorikus és algoritmikus geometriának egy felmenő periódusa volt, amikor hát ezeket a módszereket nagyon gyümölcsözően lehetett alkalmazni, úgyhogy azt mondanám, hogy én nagyon sokat köszönhetek azoknak az iskoláknak, amiknek Magyarországon részese, tagja lehettem, és hát ezek között a két iskolából az egyik ilyen jelentős iskola, az a Fejestótféle diszkrét geometriai iskola.
Az emögötti tudás a fontos, vagy pedig egyfajta szemléletmód fontos, hogy aztán ön világhírű lett a számítógéptudomány területén, ott a New Yorkban végzett úttörő munkája miatt.
A matematikában ezek a dolgok nagyon nehezen választhatóak egymástól, azért, mert általában a matematikai probléma megoldásról van szó. Éppen ezen a két területen azért is annyira eredményesek a magyar matematikusok, mert részben ezeknek a versenyeknek betudhatóan, részben az oktatási módszer következtében a magyar matematikusok jelentős része az jó feladat megoldó. A kombinatorikában és a geometriában a feladat megoldás, a jó feladat megoldás az nagyon nagy erény, és nehéz elkülöníteni azt, hogy mi az a szemlélet, és mi az a tudás. Hát inkább azt mondanám, hogy a szemlélet. Tehát az, hogy az ember akkor, hogyha egy geometriai problémára ránéz, akkor Erdős Pál tanítványaként az ember megpróbálja annak a problémának a kombinatorikus magvát megtalálni, lefordítani egy kombinatorikus nyelvre, amiben aztán már könnyebben megközelíthető. És tulajdonképpen a diszkrét geometriánál is ez a helyzet, ugyan a diszkrét geometriának megvannak a maga analitikus, egészen sajátságos eszközei is, de én mindig azokban a problémákban voltam eredményes, amelyek közelebb fekszenek a kombinatorikához.
Az jutott még eszembe, és ez az utolsó kérdésem, hogy volt ebben a műsorban vendég Varga Dániel, aki a Fejestót László unokája, és kérdeztem tőle, hogy milyen furcsa érzés lehet az, hogy ő látja nap, mint nap, amikor dolgozni megy, a nagypapájának az arcképét kinn a Rényi folyosóján, és mondta, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, sőt, az is nagyon érdekes dolog, hogy ő ugye programozó matematikus, és mostanában jutott el oda, hogy geometriai kérdésekkel, vagy hát az utóbbi években kezd geometriai kérdésekkel foglalkozni, mint a nagyapja, és hogy e között nincs átjárás, tehát tulajdonképpen mondta, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen elérkezett abba az életszakaszba, hogy ez foglalkoztatja, és ez a folytonosság olyan izgalmas nekem, miközben ő ugye a mesterséges intelligencia csoportnak a tagja, tehát ő AI-ja foglalkozik.
Igen, hát nem teljesen véletlen persze, azért, mert most egyre inkább előtérbe kerül a mesterséges intelligenciának a matematikai alkalmazása, és biztos vagyok benne, hogy ebben óriási áttörések lesznek a következő években, és úgy tűnik egyelőre, hogy több olyan geometriai jellegű kérdés van, amiben jó konstrukciókat lehet mesterséges intelligencia segítségével készíteni. Úgyhogy akár azt is mondhatnám, hogy a mesterséges intelligencia matematikai alkalmazásának ez egy, hát hogy mondjam, játszószobája, ahol most ki lehet próbálni sok mindent, és hogyha ezek működnek a geometriai kérdésekben, akkor valószínűleg más kérdéseknél is működni fognak.
Ennek a Közebb a matematikához című műsornak az utolsó beszélgetésében, ami egy díj apropóján készült, végigvettük lényegében a Rényi Intézet 75 évét, nem?
Hát igen, hogyha az ember elég öreg, akkor emlékszik arra, hogy milyen dolgoknak mi volt a gyökere. A díjjal kapcsolatban még egy dolgot szeretnék elmondani, ugye azzal kezdtem, hogy hát a Fejestót az milyen rendkívül szerény ember volt, és ez így van. És akkor, amikor a díjat, illetve az érmét elkészítettük, akkor persze az első gondolat az volt, ami a legtöbb ilyen díjnál van, hogy az érme egyik oldalára Fejestót László arcképét tennénk föl. Aztán megnéztünk néhány korábbi változatot, a Rényi díjat, meg a Szele díjat, és azokat az arcmásokat, amik egy része eléggé szerencsétlen, és közben rájöttünk, hogy, és ebben Fejestót Gábor, aki édesapjához hasonlóan kiváló matematikus és rendkívül szerény ember, megerősített, hogy a papája nem szívesen látná a saját képmását egy ilyen díjon. És akkor végül is úgy döntöttünk, hogy ahelyett, hogy az érmére Fejestóth László képét faragtatnánk rá, ahelyett egy feladatát raktuk rá az éremre. Egy megoldatlan feladatát, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon örülne, hogyha látná, hogy valaki megoldja, és ezt a feladatot elmondom, mert ez is egy olyan feladat, Fejestóth Lászlóra jellemzően, amit egy általános iskolás gyereknek el lehet magyarázni, és valószínűleg rendkívül mély matematikai módszereket fog igényelni a megoldása. A feladat a következő. Vegyünk egy gömböt, mondjuk a földgömböt, ugye egy gömb felületén, hogyha veszünk egy kört, akkor a leghosszabb kör ugye a Földön az az egyenlítő, körülbelül 40 ezer kilométer, de van még egy csomó más kör, amelyik ugyanolyan hosszú, ezeket főköröknek hívják. Hát például a hosszúsági körök, amik a két sarkponton mennek keresztül, azok is ilyen hosszúak. És Fejestóth László kérdése a következő. Vegyünk N ilyen úgynevezett főkört a gömbön, ezek fölosztják a gömböt tartományokra, tegyük föl, hogy egyetlen egy ponton sem megy át három főkör, úgyhogy nincsen, hogy úgy mondjam, nulla területű tartomány, és Fejestóth László azt kérdezte, hogy ha N nagyon nagy, akkor igaz-e, hogy ezek között a tartományok között, hogyha veszük a legnagyobbnak a területét, meg a legkisebbnek a területét, akkor e kettőnek az aránya, ha a körök száma az nagyon nagy, az egy nagyon nagy szám lesz. Neki sikerült bebizonyítani, hogy ez nagyobb lesz, mint 10. Óriási áttörés lenne, hogyha valakinek sikerülne bebizonyítani, hogyha N nagy, a főkörök száma nagy, akkor a legnagyobb területet, ha elosztjuk a legkisebb területtel, akkor ez nagyobb, mint 100. De valószínűleg, ahogy N, úgy mondják, N végtelenhez tart, akkor ez az arány is végtelenhez fog tartani. Hát ezt elmagyaráztuk, ezt a feladatot, az érmén látható feladatot Marina Vjazovszkának az érme átadásakor, és hát titokban azon reménykedem, hogy amikor rá fog nézni erre az érmére, akkor gondolkodni fog rajta, és ki tudja, talán meg fogja oldani néhány év múlva, aminek ugyanannyira örülnék én, mint amennyire örülne Fejestóth László, ha élne.
Pach Jánossal, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával beszélgettünk Marina Vjazovszka ukrán matematikusról és Fejestóth Lászlóról, a Rényi Intézet egykori igazgatójáról. Ez volt a Közelebb a matematikához című műsorfolyam utolsó adása. Minden korábbi adást megtalálnak a Spotify-on, a Creative Survivor csatornán, illetve figyelmükbe ajánlom a Rényi Matematikai Kutatóintézet honlapját, ahol a videótárban meghallgathatnak minden beszélgetést. Köszönöm a figyelmüket, Olá Andreát hallották.
Mennyi az esélyem a lottó nyereményre? Tényleg matek rejlik a Double kártya játék mögött? Mi a kapcsolat a négy színű térkép és a telefonálás zajszűrése között? Tudod-e, hogy ki kaphat Abel díjat? Felfedjük a titkokat! Gyere velünk a Rényivel, közelebb a matematikához! Műsorvezető Olá Andrea. Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.